kérdéseket feltenni, amelyek kihozzák azt a sok mindent, ami ebben a házaspárban ott van. És néhány felvezető kérdés után lesz majd lehetősége a közönségnek is kérdezni, és a közönség kérdéseit egy-egy pohár sörrel fogjuk jutalmazni, illetve ha valaki valami mást kér, akkor abban is rugalmasságot fogunk mutatni. Illetve a legjobb öt kérdezőnek dedikált könyv lesz majd a jutalma, amelyet ugye Csókai doktor úr írt, ugye Istennel a műtőben és Orvosmissziók Jézus imával. Az öt legjobb kérdező majd a végén fog kiderülni. Csókai András egy olyan orvos, olyan idegsebész, aki nyíltan felvállalja a hitét, a meggyőződését, a Jézus Krisztussal való kapcsolatát a munkájában, és ennek hangot is ad. És az lenne a kérdésem, hogy honnan jön ez a radikális hit? Mi az, ami ilyen radikálissá erőssé teszi ezt a meggyőződésedet?
Két döntő momentum volt az életemben, két istenélmény. Nyilván az ilyen, ez az embert készteti valamire, mondjuk tanúságtételre. Ugye gyerekkori hitet azt mindenki megkapja, sajnos elhagyjuk. A pedig az a teljesen függetlenül attól, hogy milyen vallási vagy kultúrkörbe születünk, az a töretlen ősbizalom a teremtő Isten iránt minden gyermekben benne van. Hát ezt próbáljuk visszaszerezni felnőtt korunkban, nagy kacskaringókkal. Nekem is volt ilyen nagy kacskaringóm, bizony elhagytam. Igen, tehát bizony én is elhagytam a gyermekkoromnak a hitét, és nagy szánkózás történt a pokol felé, sajnos, pedig gyönyörű diákszerelem, gyönyörű házasság, gyönyörű család, gyönyörű gyerekek, gyönyörű feleség, itt ül mellett, hál' Isten. Ennek ellenére mégis, hogyha az ember letér a, és itt egy nagyon fontosat szeretnék mondani, mivel itt nem biztos, hogy csak hívő testvérek vannak. Tehát amikor én azt mondom, hogy az Úr Jézus, akkor nyugodtan, aki mondjuk nem nincs ebbe úgy benne, az gondolja arra, hogy lelkiismeret. Tehát lelkiismeret. Úr Jézus hangja, lelkiismeret hangja. Ez a kettő ugyanaz, teljesen függetlenül attól, hogy hova születtünk, milyen vallási vagy kultúrkörbe vagyunk. És elhagytam ezt a gyermekkornak a hitét, és bizony egyre lejjebb csúsztam a lejtőn. Lehettek ebbe szép földi sikerek. Elhagytam a templomot, elhagytam az imádkozást, elhagytam a lelkiismeretemet. Ez a probléma, hogy elhagyja az ember a lelkiismeretét, és öntörvényűvé kezd válni. Emlékszem arra, amikor orvos lettem, úgy ilyeneket gondoltam, hogy én annyi szenvedést látok, meg annyi nehézség van, én nekem többet szabad, mint amit a polgári erkölcsök előírnak minden ember számára, ami a mondjuk a 10 parancsolatnak a második 7 parancsolata. Tehát ilyen dolgok viszik az embert egyre mélyebbre, és rákerül a tékozó fiúnak a szánkójára, ami nyílegyenesen vezet a disznóolba. A disznóolba vezeti az embert, de a disznóolba fölébred az ember, hogy ott nagyon rossz lenni, és tök mindegy, hogy te mi vagy, vagy hogy vagy, egyszerűen a disznóolba nem jó lenni. Nem jó lenni a disznóolba, és onnan az ember szeretne azért valahogy kikerülni. A narkós, kábítószeres szeretne nem narkózni, csak mindig visszakerül. Az alkoholista szeretne nem inni, de mindig visszakerül. A munkaalkoholista az is szeretne többet lenni a családjával, gyerekjeivel, de mivel a munkáját bálványimádásként veszi, ezért ő is visszaesik a munkaalkoholistának a pozícióba, és tönkre teszi a családját. És sorolhatnám az összes többi mániát, lehet az egy kóros bélyeggyűjtés is, amikor az ember istenként tisztel valamiféle földi, abszolút földi dolgot. Tehát így belekerültem én is a magam disznóoljába, ebbe aztán jött a kicsapongás, házastársi hűtlenség. Végül eljutottam a bűnnek a csúcspontjára, amit egy orvos elkövethet, biztatást adtam abortuszra. Kész. Én ennél lejjebb orvos nem kerülhet. Kérdezhetitek azt, hogy ja, hát ne hülyéskedj, hát minden kórházban törvényesen csinálják állami költségvetésből az abortuszt. Oké, rendben van, attól még a bűn az bűn. Attól még, hogy nem ítélik, nem zárnak börtönbe érte, attól még a bűn az bűn. De ahhoz, hogy ezt az ember fölismerje, mélyre kell kerülni, és ez így volt, és ott beszólt a lelkiismeret. Beszólt a papnak. Nem. Szóval egyszerűen szólongat a lelkiismeret, és akkor próbálod elnyomni. De szólongat, és egyszer csak képzeljétek el, azon vettem észre magamat, hogy elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba. És emlékszem, 1998 októberében ott üldögéltem Kaposvár mellett egy tó partján, és olvastam egy kis pünkösdista füzetet, amiben egy kérdést tesz föl a írója, hogy háromféle ember állt a kereszt alatt, a tanítvány, a farizeus és a pogány. Azt kell feltenned, hogy te hova akarsz tartozni. És akkor én úgy gondoltam magamban, hogy András, hát te a tanítványok közé akarsz tartozni. András, te a lelkiismeretedet követő emberek közé akarsz tartozni, hogyha mondjuk kivonjuk ebből az egészből az evangéliumot. És ekkor elindultam visszafelé az úton, ehhez hatalmas segítséget nyújtott az itt ülő drága feleségem, diákszerelmem, örökszerelmemnek a megbocsájtó szeretete. Ő általa megtanultam, hogy mit jelent a 7x70-szer való megbocsájtás. És ez egy elképesztő dolog. A megbocsájtó szereteten a sátánnak a koponyája pozdorjává törik. Értitek? Ez nagyon fontos, hogyha olyan házasságban vagytok, ami egy válságban van. Szóval ugye az egy fontos dolog, hogy az megmaradjon. A megbocsájtással nem tud mit kezdeni a belén költöző bukott angyal. Hát én se tudtam vele mit kezdeni, és még kellett egy nagyon erős égi jel, azt pedig én egy kereszt Krisztus élménybe kaptam meg, konkrétan azelőtt a kereszt előtt, nem tudom, aki volt Pesten most a Eucharisztikus kongresszuson, ott látta, hogy az oltárnak a közepén egy hatalmas, nagy, 6 méteres Krisztus kereszt volt. Kim volt 84 éve is, képzeljétek el, és különben a Tököli úti Rózsafüzér királyné templomában van, és valahogy én ott dolgoztam a baleseti intézetben, és mindig oda mentem be imádkozni. És ott voltam, ott érdepeltem a kereszt előtt az egyik délután este 6-kor, és azt láttam, hogy verítékezik, légzik, rám emeli a tekintetét. Másnap reggel megint visszamentem, ugyanezt történt, intett a fejével, elég haragos volt, nem volt barátságos, azt kell, hogy mondjam nektek, pedig Krisztus maga a szeretet, de néha megrázza, mint Krisztus a vargát, ugye így van. Hát engem is jól megrázott, és abban a pillanatban, mondjuk így, megindult a megtérés. Fölszámoltam gonosz, bűnös kapcsolataimat, fölszámoltam a kicsapongó életet, fölszámoltam az orvosi gőgömet, és megpróbálok azóta is imádkozó orvosként élni. Tehát ez volt az egyik nagyon erős isteni élmény, ami mondjuk arra késztetett, hogy ezt elmondjam, és az imádság közben kapott tudományos ötleteket, és azt mind az imádság közben kaptam, amik aztán nemzetközi sikereket arattak, de nem ez a lényeg, hanem jobban gyógyultak tőle a súlyos koponya sérültek, meg a gerinc sérültek, gyerekek, életben maradtak. Tehát ez volt a lényeg, de ebben természetesen jöttek a tudományos sikerek. Én úgy éreztem, azt a belső hangot kaptam a bennem élő lelkiismerettől, amit én az Úr Jézusnak nevezek, hogy erről neked kell tanúságot tenned. Ebből sok bajom van a mai napig, de úgy érzem, hogy ezt kell csinálnom. És erre kaptunk egy másik megerősítést 16 év erős hitélet után, amikor nagyon tragikusan elvesztettem a 10 éves kisfiamat együtt a Danival a 10. születésnapján. Beleesett a 20 centis vízbe a kerti medencébe, és megfulladt. Valószínű azért fulladt meg, mert egy kezelt epilepsziás volt, és mégis lehetett egy rohama, és képzeljétek el, hogy ott találtuk meg a gyereket, amikor szólongattuk, mert megjöttek a keresztszülők. Hát ez egy nagy megsemmisülés, mint orvos, mint édesapa, hogy a 10 éves gyerekedet kiemeled egy 20 centis koszos jeges vízből, és nem tudod újraéleszteni, és ott végleg meghal a kezed között, hiába jött oda mentő, akármi. Borzasztó élmény, hallani véltem a sátánnak a kacaját, hogy na most mi lesz veled, te kis keresztény. És akkor sikerült egy választ adnom, és azt a választ tudtuk adni a feleségemmel, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, hogy történt, miért történt, de egyetlen egy dolgot tudunk, hogy a Jóisten jobban szeret engem, mint én magamat. Jobban szereti a meghalt Marcikámat, mint én szeretni tudom. Tehát, hogyha ő megengedi, hogy ez legyen, akkor nem nagyon érdemes ezzel avval foglalkozni, hogy milyen hibát követett el itt a Jóisten. Értitek? Ha megengedi, hogy ott az ukrajnai szegény emberek, vagy katonák, orosz katonák, ukrajnai katonák így meghalljanak, valamiért megengedi, hogy legyen. Nem látjuk mi még a célját. Auschwitzot is megengedte, hogy legyen. Nem látjuk mi, hogy az emberiség üdvtörténetébe ez hogy fog megjelenni, mint elősegítő tényező, misztérium. De nem szabad a bizalmunkat veszteni a minket végtelenül szerető Szent Háromság egy Istenben. Aki nem él ebben a hitvilágban, az meg nyugodtan figyeljen oda a lelki ismeretére, tisztán meg fogja hallani azokat a belső indításokat, hangokat, amik ugyanezt irányozzák. Nagyon nagy igazságtalanság lenne, hogyha csak a hívő embernek lehetnének meg ezek a kiváltságai, és a muzulmán, hindu, buddhista, nem tudom én, nem hívő testvéreinknek nem lehetnének meg ezek a lehetőségei. Tehát valahogy ezt így kell nézni, a léleknek a hangját. Nem tudjuk, hogy hova születünk bele. Tehát ez a két istenélmény volt az életemben, ami mondjuk, ahogy fogalmaztál, egy radikális Krisztus követővé tett, egy radikális tanúságtevővé, és az Úr Jézus azt is mondta, hogy sokat fognak téged rúgni, gúnyolni, ezért ez be is jött, úgyhogy boldogok, akiket üldöznek a evangélium hirdetésért, nap mint nap azért ezt úgy megélem, de nincs ebben semmi probléma, próbáljátok ki ti is, nagy boldogságot ad. Bocsánat, de hát erős volt a kérdés.
Teljesen jó, köszönjük szépen. Belekapaszkodnék néhány válasz részletbe, ami elhangzott. Az első az, ugye beszéltél részletesen arról, hogy mivé tett téged a hited, az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatod. Azt is érintetted, hogy mivé tett a feleségeddel való kapcsolatod, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt, hogy itt vagytok mind a ketten, hogy arra a kérdésre tudnátok-e mind a ketten válaszolni, hogy milyen szerepe van a házastársadnak abban, aki most vagy?
Óriási, óriási. Hát ahogy azt mondják, ami valószínűleg az is igaz, hogy már szinte 10 év után a kutya hasonlít a gazdájára és gazda a kutyájára, hát hogy ne lenne sokkal inkább igaz, hogy mi már nagyon régóta vagyunk házasok, ugye 14 éves voltam, most vagyok 64, és már olyan régóta...
Erzsébet híd alatt fogadtuk meg, hogy együtt fogjuk leélni az életünket. Ő még csak 14 volt, én 16, bocs.
Jó. Ezt könnyű megbocsájtani. Jaj, hol is hagytuk abba? Látod, mégse jó, hogy beleszóltál.
Óriási.
Ja, hogy óriási, igen, hogy óriási szerepe van, mert az embert a házastársa, ha szerencséje van, akkor pozitív irányba fölfele húzza, akár a hajánál fogva. Ha viszont egy olyan párkapcsolatba él, az is előfordulhat, hogy lefele húzza, és ez nem jó. Tehát az mint szülők, itt sok szülőkorú is van, meg már nagy szülőkorú is, hát az ember azt kívánja a gyerekeinek, hogy olyan párkapcsolatba éljen, hogy a párja, a társa emelje, és ne pedig lefele húzza. Engem maximálisan emelt. Én ezért hálás is vagyok, hogy sok tekintetben nagyon sok erőt, és például hitbéli húzást, rángatást, presszionálást, amit el tudtok képzelni, Andrásnak a neofita lényéből fakadóan, a neofiták sokszor erőszakosabbak, mint akik olyan simán csak élnek egy vallásos életet. Aki hirtelen tért meg, az egy olyan erős, nagy ráismerése, felismerése van a hittel kapcsolatban, és ezért ő a társát, a családját is sokkal nagyobb elánnal karolta fel, és tolt minket. Mi is így neveltük annak idején a gyerekeinket, és minket is így neveltek, de az Andrásnak akkora löketet adott az, ami történt vele, hogy sokkal nagyobb erővel tolt minket a hit felé.
Azért ez jellemző a feleségemre, hogy nem említette azt a borzalmas 5-6 évet. Ugye? Ez jellemző rá, hogy sose hánytorgatta, és soha nem hántorgatja fel, amikor mindent megtettem, hogy lefelé húzzam, és szétverjem ezt a gyönyörű diákszerelmet. De hát aztán visszakaptuk a Jóistentől.
És esetleg gyakoroljátok-e közösen a hiteteket a házasságotokban?
Megtanultuk, mert jól vallásosnak lenni, vagy hatékonyan vallásosnak lenni, azért azt az ember könyvekből is, az atyáktól is, lelkészektől is tanulja, és hogy a közösen elmondott ima az mennyivel többet ér, mint amikor az ember, hát legalább a dupláját éri majdnem, nem? Hogyha közösen imádkozunk, és azért tudatosan is imádkozunk közösen. Amióta meghalt a Marci, az ő gyerekimáit reggel is, este is igyekszünk közösen elmondani.
Képzeljétek el, erről van egy kimutatás, osztrákoknál történt. Azokban a családokban, akik vasárnap részt vesznek Isten tiszteleten, vagy misén, most mindegy, ott 9-szer kisebb a vállás, mint akik nem foglalkoznak ezzel, és most figyeljetek, az a családokban, akik együtt imádkoznak, ott 50-szer kevesebb a vállás. Tehát itt van egy óriási, még plusz egy nagy 5-szörös szorzós ugrás. Úgyhogy kell együtt imádkozni.
Köszönjük szépen, példaértékű ez, különösen a mai társadalmunkban, amikor a házasság krízisben van. Viszont menjünk tovább. Tragédiák és a hit. Nagyon sokaknak a hitükben bicsaklás, törés, nehézséget okoz, amikor a világban lévő, vagy a saját életükben lévő tragédiákkal találkoznak. És ezt is érintetted, hogy mind a világban lévő tragédiák, illetve mind pedig a saját életetekben lévő tragédiákat a hit valahogy átkeretezte, hogy esetleg erről tudnál-e részletesebben beszélni orvosként, hogyan éled meg ezt a mindennapi gyakorlatban?
Igen, tehát azt mondtam nektek, hogy ugye megtörtént ez a haláleset, itt most már ennél itt tartunk, és hogy mi volt az az Isten élmény, amit kaptam, újabb misztikus tapasztalatot kaptam, annak ellenére, hogy nem hibáztattam a teremtőt ezért, elfogadtam, hogy nekem ilyen alacsony szinten fog további 30 évig pörögni az életem, valahogy elvégzem az orvosi munkámat, hazatámolygok, beülök a szobámba, és ott imádkozom. Mert ez történt a haláleset után másfél évig. És képzeljétek el, az első jel, nagyon erős jel, az egy hónappal körülbelül utána volt. Mi katolikusok, nálunk van a szentségimádás. és elmentem szentségimádásra a bazilika oldal kápolnájába, érdemes bemenni. Pont dél volt, harangoztak, és körülbelül 4 perc után a Szent Ostjában megjelent az Úr Jézusnak a turini lepel élőszerű teste, és átfogta a kisfiamnak a vállát, és jó hallható hangon hallottam, hogy jól látod, apu. Tehát ez egy borzasztó erős misztikus tapasztalat volt. De azt tudom mondani nektek, és ezt nagyon figyeljetek erre, hogy a gyenge hitűnek kell a misztikus tapasztalat. Az erős hitű ember az értelem útján eljut a szív teljes okosságába. Az értelem útján felismeri a benne élő názáreti Jézust. Az értelem útján meg tudja hallani nem hívő testvéreknek a lelkiismeret tiszta hangját. Az értelem útján. És végül is az igazi békesség akkor született meg bennem, amikor 1,5 évvel a tragikus haláleset után az értelem útján húsvét volt, felismertem, hogy mi történik az utolsó vacsora termébe, amikor betoppan az zárt ajtók mögött a mester. Mi történik? A legfontosabb volt, hogy felismertem, hogy nem úgy néz ki, ahogy nagypénteken 2:30-kor kinézett a keresztem, hanem frissen, üdén, fiatalon toppan be. Megölelhető. Velük eszik halat. Beszélget velük. Tehát a mi jövőnk is így fog. A mi jövőnk már megtörtént. Mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg. A sok más vallás várja, hogy majd mi lesz, és találgatja a vallás alapító, hogy mi fog történni a halál után. Nekünk nem kell találgatni, mi pontosan tudjuk. Velünk ugyanez fog megtörténni, ami Jézussal megtörténik a feltámadás után. Mi nem a lélek halhatatlanságában hiszünk elsősorban, abban nagyon sok kedves vallás hisz, szépen meg elmagyarázzák azoknak a vallás alapítóknak a fényoszlopai, sok bölcsességet, okosságot tanít Buddha, Laóce, Mohamed is, nagyon jókat mondanak, de töredéke annak, amit Jézus megmutatott nekünk. És ez borzasztó fontos. Nekünk nem kell keresgetni Istent, Isten keres minket, Isten jött el közénk. Tehát a feltámadás, a test feltámadása az visszavágója a testnek, ami sokat szenvedett, gyürkőzött a földön. És ez egy csodálatos öröm, értitek? Mindig erre kell gondolni, amikor mélyponton vagytok. Tegnap halt meg az én drága édesanyám. 95 éves volt. Nem kell részvétet kívánni, illetve persze az ember szomorú, de óriási nagy öröm neki. Tudjátok, hogy mit mutogattam neki az utolsó hetekben? Egy képet. 31 évesen áll a szigligeti strandon. Nagyon érdekes volt, én akkor voltam körülbelül, nem tudom, 10 éves, versenyt futottunk, és megvert, és borzasztóan, hát nagyon rosszul esett, hogy megvert versenyfutásban. Azt mutogattam neki, hogy anyuci, így fogsz te feltámadni, így fogsz kinézni, frissen, üdén, fiatalon, nem ilyen testi roncsként, ahogy itt heversz most ebbe az ágyba már időtlen idők, 1 éve, 1,5 éve, hát nem így fogunk, tehát ezért lehetünk, bármilyen bajba vagyunk, veszteségért, halálközeli állapotba jutunk, ledobják az atombombát itt a főtéren, nincsen semmi gond, azért, mert egy elképesztő, megújuló élet vár ránk a feltámadásban. A halál csak annyi az, ami akadályozza, hogy az élet végre egy lendületes életet vegyen. Így kell nézni ezt az egészet. És akkor nincsen semmi probléma. Különben Nigériába sokat járok misszióba, ott a legnagyobb ünnep a temetés. Tényleg? Persze, a hozzátartozók, közvetlen hozzátartozók szomorúak, igen, pár napig, vagy 1 hétig. de a nép, aki velük együtt van, azok ünnepelnek. Végre oda jutott, ahova minnyáján várunk. Értitek? Tehát ez nagyon fontos. És ezt pusztán az értelem útján, az evangélium olvasásával, szentbeszédek, tanítások hallgatásával, az értelem útján tudsz eljutni a szív okosságáig, és okosságával erre a megfontolásra. Ha gyenge vagy, meg fogod kapni a misztikus élményt, amit én is megkaptam, ami aztán persze meglöki az embert előre. Feleségemnek nem kellett misztikus tapasztalat. Csodálkoztam is. Ugye a férfiak gyengék, na, tudomásul kell venni. Én sokkal jobban fejreálltam ebbe a tragikus halálesetbe, amiről beszélünk, mint a Dani. Ő vitte tovább a családot, ott volt még a 4 gyerek, az elkeseredett nagyszülők. Nem is tudom, hogy bírtad. Kérdezd meg tőle.
Tehát, ha jól értettem, akkor tulajdonképpen a nehézségek benned nem az Isten létezésének, meg jó indulatának a megkérdőjelezését idézik elő, hanem inkább közelebb visznek hozzá, vagy egyáltalán segítik azt, hogy...
Igen, megtapasztaltuk azt, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik. Még a 10 éves gyerekük elvesztése is a javára válik. Isten szeretőknek még ez a borzalmas ukrajnai háború is a javukra válik. Még nem tudom, hogy. Misztérium. De higgy van, ez nem vicc, ami az evangéliumban le van írva, ezt komolyan kell venni. Ez nem valami össze-vissza beszéd. Minden szava igaz.
Köszönjük. A javaslatodra akkor megkérdezném Danit is, hogy te hogyan éled meg ezt az egész kérdést, hogyan élted meg a 10 évvel ezelőtti eseményeket?
Én azt hiszem úgy, ahogy a többi édesanyja is, akinek feladata van, teszi az állapotbeli kötelességét, és bármennyire szomorúságra is adná a fejét, amikor éhesek a gyerekek, és iskolába kell őket vinni, ez azért egy elég nagy felelősség, hogy én visszavonuljak, és a saját magammal, a saját bánatommal foglalkozzak. Én ezt nem tartom egy olyan nagy dolognak. Szerintem az én édesanyám, a nagymamám, és a anyósom, és a szerintem ti is ugyanígy tettetek volna, valakinek csinálni kell. Hát, hogyha a másik kidől a sorból, a depresszió az egy betegség, méghozzá egy komoly betegség. Nem lehet mit tenni. Tehát talpon kell maradni, és csinálni kell. Én ezt nem érzem egy olyan nagy dolognak, szóval természetesnek érzem.
Köszönjük szépen. Egy kicsit más vizekre is mennénk, viszont nagyon köszönjük, be a bensőséges témát engedtetek. Hit és tragédiák, erről beszéltünk, most pedig arról szeretnék kérdezni, hogy hit és tudomány nem okoz-e orvosként, elismert szakemberként problémát számodra, hogy összeegyeztest a tudományos eredményeket a hittel, egyáltalán munkáddal?
Dehogy nem. Ha hatalmas problémát, akkor az a pont a kommunikáció miatt. Itt, ebbe a keresztény gettóba, ahol vagyunk, itt lehet erről beszélgetni, nincs ebben semmi probléma. De egy tudományos kongresszuson vagy cikkben erről írni, hát nagy megmosolygás jár érte. Csak az a baj, hogy így történt. Értitek? Ez a nagy probléma. Az a probléma, ami történt. Tehát az történt, hogy nem amikor a Donnányit a idegsebészeti szakkönyveknek, vagy a eseteket tanulmányoztam, esetismertetéseket, vagy a műtétemet tanulmányoztam, nem akkor jutott eszembe a tudományos ötlet, az intuitív ötlet, ami egy óriási ugrást jelentett a szakmámban, hanem akkor, amikor Jézus imát mondtam. Hát most mit csináljak? Ez van. A sziámi ikreknek a szétválasztása az egy tökéletes példa erre. Senki nem vállalta el a világon. Ott álltam 2017. november 30-án Dakkában, a Dakka Medical College-nak a igazgatói szobájába, odahozták az ikreket. Láttam a felvételeiket. Azt mondtam, hát persze, hát ezt nem lehet elvállalni. Azért nem lehet elvállalni, mert van egy olyan közös, hatalmas vénás rendszer, hogy azt nem lehet szétválasztani, mert ha egyiknek odaadom, másik hal meg, és ugyanígy fordítva. Úgyhogy egyetértve a nálam sokkal híresebb idegsebész professzorokkal, akik korábban látták, én is azt mondtam, megoldhatatlan a műtét. Egyet tettem, amit mindig teszek a kisfiam halála óta, elkezdtem a Jézusimát. Mi ez a Jézusima? A Jézusima az az, hogy elindulsz a lelkedben befelé, a lelked mélyére. Hogy indulsz el? Úgy indulsz el, hogy nem arra figyelsz, hogy milyen félelmeid, haragod, irigységed, rossz érzésed, kísértéseid vannak, hanem Jézusra figyelsz. És ha eltereled a figyelmedet, elmegy, akkor visszapofozod magad. Mindig ő ráfigyelsz. És azt fogod megtapasztalni, hogy jöhet ott sok kellemetlen dolog a meditáció során, a gondolatba jöhet a elkövetett bűneid, az igazságtalanságok, amiket téged értek, de kitartasz a Jézusra való figyelembe. A nevét ismételgeted. És mész lejjebb, és egyszerűen létrejön egy találkozás. Na most, létrejön egy találkozás a lelki ismeretével, hogy fogalmazzam nem hívő módon is. És ott mit árul fel? Az igazságok tárháza, mert Jézus az út, igazság, élet. Az igazságok tárházában nem csak a hitbéli, teológiai, nem tudom én milyen igazságok vannak, hanem a te saját munkád, tudományod igazságainak a tárháza is ott van. Tehát ne csodálkozz azon, hogyha te mélyen imádkozol, rá fogsz jönni arra az innovációra, amivel jobban csinálod a munkádat. És tök mindegy, hogy fodrász vagy, űrkutató, vécés néni, vagy idegsebész. Rá fogsz jönni kreatív ötletekre. Hát ugyanígy történt ez velem, és amikor néztem azokat a közös vénákat, azt a belső hangot kaptam az Úr Jézustól, hogy vedd el mindkettőtől. Értitek? Vedd el mindkettőtől. Hát hogy, Uram? Hát, hogyha az egyiktől elveszem, akkor meghal a másik. Vedd el! És akkor már elkezdődött a tudományos gondolkodás, hogy katéteres érsebészeti eljárással, próbákkal meg lehet nézni, hogy van-e olyan kiegészítő vénás hálózat, ami, hogyha lezárjuk ezeket a közös vénákat, akkor életben maradnak a gyerekek. És volt. Nem én csináltam meg, hazaném drága barátom, aki egy zseni, a Hudák doktor, ebbe a világ egyik legjobbja, ha nem a legjobba, és meg is csinálta, és így indulhattunk el ezen az úton. Tehát itt tetten értem, de a korábbi innovációba, aminek már nagyon nagy a magas a nemzetközi idézettségbe, ott meg rózsafüzér imádság közben jött be az ötlet, hogy miért nem halt meg az a kislány, akinél ott valamit csináltam, amiről föl se ismertem, hogy mit csináltam. Értitek? Na most, ha ez történt, hát akkor ezt nem tagadhatom le, akkor nem mondhatom azt, hogy Csókai András egy akkora koponya, hogy ezt kitalálta. Egy ilyen túrót. Semmi koponya nincsen, imádkoztam, és az Úr megmondta. Ennyi. És ezt el kell mondani. Hát ezt el kell mondani. A tanúságtétel arról szól, hogy ami megélt megtapasztalás benned, azt el kell mondanod. És nem szabad azt mondanod, hogy az te, én. És nem szabad a te dicsőségedre mondani, hanem az Úr Jézus dicsőségére kell mondani. Hát ez borzasztó fontos dolog. Legyetek ti is, hogyha van ilyen élményetek, tanúságot kell tenni. Ja, hogy ütnek, rúgnak, üldöznek, érte? Nem számít, nem érdekes. Meg fogod kapni az erőt, meg a segítséget hozzá.
Ahogy beszélsz a hitedről, munkádról, életedről, egy olyan érzésem van, mintha megtapasztaltad volna a Krisztus általi legyőzöttséget. Mintha egy olyan Krisztus által legyőzött ember lennél, aki megadta magát az Úr Jézusnak, és az ő hatalma alatt él. Hogy milyen volt ez az út? Milyen ezt megtapasztalni, vagy jól gondolom-e, vagy jól érzem?
Hát annyiban, hogy amikor beszámoltam, a disznóban topzódó embernek azt valahogy ki kell nyögnie, amit a tékozló fiúnak, hogy Uram, vétkeztem ellened, szeretnék elindulni vissza a házadba, fogadj vissza. Ezt hívják bűnbánatnak. A bűnbánat egyenesen vezet téged be a hitélménybe, a Krisztus Jézustól való boldog legyőzöttségbe. Az egy boldog legyőzöttség, amikor fölismered a bűnbánattal a bűneidet, de ugyanakkor rögtön tudod, hogy van megbocsájtás, és van szabadulás. Tehát a bűntudatba nem szabad benben ragadni, az nagyon nagy baj, az vétek. Tehát nem azon kell rágódni bűntudattal, de meg kell indítani a bűnbánatot, a bűnbánat mindig felemel. A bűntudat meg lehúz. És attól, hogy valaki keresztény és imádkozik, attól még vannak bűnei. Tudjátok, mennyit küzdök az utóbbi időben az ellenség szeretettel? Nagyon sokat küzdök, mert annyi nemtelen támadás ér, ezzel kísérlet a sátán, hogy utáld az ellenségeidet. Nem szabad. Imádkozni kell értük, és ezzel meg lesz a lelkednek a teljes lelki békéje. Szegény feleségemnek át kell ezt élni velem, de nagyon jó edzőpartner. Már nem egymás iránt, hanem biztatást. Tehát biztatást, óriási biztatást kapunk. Tehát az Isten szeretete az nem mindig úgy nyilvánul meg, hogy leszól innen, onnan, amonnal, mondjuk a belső hang mindig szól, hanem embereken keresztül kapod meg ezt, és ez a, ugye a szentségi házasságnak ez a titka, hogy közvetítsük egymásnak ezt a szeretetet.
Igen, mert amikor hallgatunk téged, vagy amikor én hallgatlak, akár így élőben, akár felvételről, az az érzésem, hogy itt nem csókairól van szó, hanem a názáretiről, és ez nagyon átjön az egész beszélgetésbe, ezért is említettem a győzőséget.
Igen, igen. A Böjte Csabának van egy nagyon jó mondata, semmi más nem akarok lenni, csak pulikutya. Mármint Krisztus pulikutyája. Ez egy nagyon... Mondtam is az orvoscsoportnak, akivel kint voltunk, és ez a sok botrány történt ott kint, amiről talán hallottatok, vagy nem hallottatok. Sajnos hülyének néztek. És ez megint egy hiba. Tehát arra vigyázni kell. Én most eljöttem ide hozzátok. Hát én remélem, hogy meghalljátok, amit mondok. De tudni kell, hogy te milyen közegben vagy. És ha nem egy olyan közegben vagy, nagy kárt okozol ebbe a felelőtlen, hogy mondják ezt, evangelizációval. Tehát tudni kell, hogy ott fogékonyak vannak is. Ezt például én elkövettem, ezt a hibát, hogy én azt hittem, hogy oda olyan emberek jönnek, akik így gondolkoznak. És kiderült, hogy ettől hülyének néztek, és aztán történtek olyan dolgok, amiről nem tudtam kontrollálni, azért, mert igunyoltak, hülyének néztek. Hát ez bizony, ezek nagy hibák, szóval vigyázni kell, tehát nagyon mérlegelni kell, amikor te próbálsz mást mondjuk hitre vinni. Én remélem, hogy itt sikerül nem ellenkező hatást kiváltanom, de szóljatok, hogyha már kiváltottam, hogy hagyd abba ezt, öregem.
Azt szeretném még megkérdezni, és köszönjük ezt a reflexiót, hogy mit tekintesz, ha visszanézel az elmúlt évekre, évtizedekre, munkásságodra, mik azok a fő pontok vagy művek, amelyeket kiemelnél, vagy mit tekintesz fontos eredménynek, ami említésre méltó?
Hát ugye egy orvos nem mondhat erre mást, mint az a, nem tudom, sok ezer beteg, akit sikerült meggyógyítani. Ez nagy boldogságot jelent, különösen a súlyos betegségekből. Ugyanakkor fölmerül az, hogy nagy bánat az, ahol úgy érzem, hogy jobban kellett volna csinálnom, és talán jobban lenne az a beteg. Tehát ez is azért, ez is benne van. De most én kifejezetten, ha megkérdezed, hogy mire vagyok, mit írnék a síromra feliratnak, akkor arra azt mondanám, hogy 12 éve megkerestem Kopp Mária professzorasszony, talán hallottátok, ismeritek a nevét, a Strapszky Fruzina a lánya különben. És mondtam, hogy el szeretnék indítani egy olyan tantárgyat a Orvostudományi Egyetemen, hogy Isten hit és orvostudomány. És segített nekem ebbe, tehát 12 éve a Semmelweis Egyetemen van egy ilyen szabadon választható tantárgy, hogy Isten hit és orvostudomány. Ez két kreditponttal. És mindig betelik a jelentkezési létszám. Én ezt úgy érzem, hogy ez egy nagy mérföldkő az életemben. Természetesen az első mindig a betegek. És van még egy, hogy nagyon úgy néz ki, hogy sikerül elhelyeznem végre 2 év küzdelem után egy olyan tudományos cikket, ahol leírom a názáreti Jézus nevét, hogy a Jézus imába jutottak eszembe azok a szakmai innovációk, amit itt ebbe a cikkbe küzdök. Ez ilyet én még nem láttam. Nem bírja ki a tudomány megengedi, hogy a végtelen intelligenciára, valamiféle Istenre hivatkozzál. Ezt megengedi. Az ismeretlen Istenre. Nem szeretik, de megengedi. De azt, hogy te Jézus Krisztusra hivatkoz, attól herótot kap, örjöngeni kezd. Nézzétek meg a politikát, Brüsszelt, Strasbourgot. Ki lehet nagyon halványan mondani Isten nevét? Ugye a miniszterelnökünk már azt kimondja. Ki lehet mondani a kereszténységet, mint kultúrát? Ki lehet mondani? De a názáreti Jézus nevét nem szabad kimondani. Az bukta. Hát ezen kell változtatnunk, és akkor megváltozik a világunk.
Hírpercek.